Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt hallgatóság, nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma este erről a csodáról beszélhetek önnek, a szervát ültetésről, amely tényleg csoda. Amikor az ember ott áll a műtőasztalon és kap egy zacskóba egy darab fehéres húsdarabot, egy szervet, és azt beülteti a betegbe, fölengedi az ereket, és az elkezd működni, kipirosodik, és elkezd vizelni a vese, vagy epét választ el, vagy ne adj Isten, elindul a szív, akkor tényleg azt mondjuk, hogy egy csoda. A beteg számára is természetesen csoda. És ezt a csodát a 20. század hozta meg számunkra. A 20. században a sok borzalom ellenére csodák is születtek. Ilyen csoda a szervátültetés, vagy számomra az űrhajózás, és a kettő hasonlít egymásra. Nagyon sokban hasonlít az űrhajózást, és a szervátültetést is nagyon sok ember végzi. Sok embernek összehangolt munkája szükséges ahhoz, hogy a siker bekövetkezhessék, hogy Neil Armstrong rálépjen a hold felszínére, vagy ne egy Isten a beültetett szív elkezdjen mozogni. Egy-egy éjszaka, amikor önök alszanak, és a szervátültető csoport dolgozik, 50-60 ember dolgozik azon a 24-48 órán keresztül megfeszítetten, hogy az a néhány szerv beültetésre kerüljön. Ezen emberek munkája nélkül a siker nem következhetik be. És hasonlít annyiban is a szervátültetés, az űrhajózás, hogy maguk mindig csak a holdkomp utasát látják mosolyogva kiszállni a hold felszínén, már amennyire a sisakból az látszik persze. De hát visszajöve a holdról, természetesen mosolyog a képernyőn, ugyanúgy mosolygunk mi sebészek is, nem látják mögötte az anesteziológust, nem látják mögötte az immunológust, a szerológust vagy a transzfuziológust, akiről nem is tudják igazán, hogy mit csinál, de a munkájuk legalább olyan fontos, mint azért a technikusé, aki a tömítéseket ellenőrzi az űrhajó fedélzetén. A tömítések ellenőrzése nélkül az űrhajó tudjuk jól fölrobban, hasonlóképpen a szerológus nem megfő munkája nélkül szintén fölrobban a szervátültetés, sikertelenné válik. Hogy is kezdődő? Kérem szépen, az első szervátültetést egy magyar ember végezte, Ullmann Imrének hívják, 1861-ben született Pécset és Bécsben, 1902-ben végzi az első szervátültetést. Ő a kutyának kivett veséjét a kutya saját nyakára ülteti be, nem lévén ekkor természetesen érvarrat, ezt csövekkel helyettesíti, a csöveket összeköti, és hát, hogy a kutya nyakán vagy rögzüljön a vese, bőrzacskóval rögzíti, köti azt oda, és a bírótházba, ahol minden csütörtökön a bécsi kollégák összeültek és megvitatták az előző heti orvostudományi eredményeket, oda bevezeti a kutyát, és nagy meglepetésére a kollégáknak ez a kutya vizel. Ezt aztán hamarosan, mint egy két héten belül közlik is a bécsi lapok, ugye akkor nem éveket kellett várni a közleményre. Ő aztán nem foglalkozik ezzel tovább, és az egyes számú bécsi egyes számú sebészeti klinika docenseként hal meg 1937-ben. Ez a kísérletes átültetés. Az első emberi átültetés bármennyire meglepő Voronoj nevéhez fűződik, aki 1933-ban egy szublimát mérgezett 26 éves kislány veséjét cseréli ki, tulajdonképpen egy meghalt 63 éves ember veséjére, nem sok sikerrel. Ő ezt a műtétet combra végezte, a beültetést még tulajdonképpen a II. Világháború után is alkalmazták David Hume-ék. Ezen az ábrán, amelyet láthatnak, a két technika közötti különbséget, kérném szépen a következő ábrát, láthatják, amelynek során az tűnik ki, hogy az egyik vese, aminek üregrendszere föl van töltve, az a combon helyezkedik el, a másik vese, amely veseátültetést, technikát ma is alkalmazunk, az a kismedencébe történik. Mi mindig csak egy vesét ültetünk át, kettőt nagyon-nagyon ritkán, extrém körülmények között, ebben nem akarok elmélyedni. Tudni kell, hogy ezt a technikát, amelyet önök jobb oldalon látnak a képen, egy nagyon szellemes francia sebész, René Küss alakította ki, aki az 1950-es évek, 49-es években engedélyt kap a párizsi főügyésztől, hogy kivégzett embereken anatómiai tanulmányokat végezhessen, sebész technikát gyakorlandó, és ő találja meg azt a helyet, ahova a vesét ma is beültetjük. Ez a kismedencébe történik, mert a kismedencében elhelyezkedő erek nagysága, véráramlása, vérmennyisége elegendő a vesének ahhoz, hogy az működjék, és nagyon közel van ugye a húgyhólyag, oda be lehet ültetni a vesének a vezetékét, az urétert is. Tulajdonképpen ahhoz, hogy létrejöhessen a szervát ültetés, nagyon-nagyon sok feltételnek kellett teljesülnie. Ezek olyan tényezők, amelyeket feltétlenül meg kell említeni. Az egyik ilyen a sebész technika fejlődése. Nyilvánvaló, hogy a megfelelő technológia háttér nélkül a szervát ültetés nem végezhető el. Értem alatt a sebészi vágóeszközöket, a koagulációt, a vérátömlesztést, a volumenpótlást, az altatást, a fájdalomcsökkentést, és így tovább. Önök ezen az ábrán azt az úgynevezett trianguláris érvarratot látják, amit Alexis Carrel dolgozott ki, és ezért 1912-ben Nobel-díjat kapott. Eladdig nem tudták az ereket megvarni. Érdekességképpen említeném, hogy Alexis Carrel, aki Chicagóban dolgozott, Franciaországból származik egyébként, ekkor még fehér fonallal, fekete vászon fölött varta össze az ereket, egyenes tűvel, azért fehér cérnával és fekete háttérrel, hogy látni lehessen tulajdonképpen az erek falát és a cérnát. Hát ma már ez nem így történik, de hát csak érdekességképpen említem meg. Nyilvánvaló további tényező a fejlődésben a műszervek kialakítása. A műszervek kialakítása közül ma tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy egyedül a művese az, amely az emberi élet meghosszabbítására alkalmas, hiszen ezzel a betegek életben tarthatók egészen jó körülmények között. Egyéb szervek pótlására, amely hosszú távon alkalmas, nem rendelkezünk. Nem rendelkezünk beültethető műszívvel, hiszen nem megoldott annak az áramlása, annak a fertőzése, tromboemboliás szövődmény, de nem megoldott a telep sem, amivel az energiát kell biztosítanunk a beteg számára. Ad abszurdum előfordulhat, ugye, hogy a telepet valaki el akarja lopni kézitáskának nézve azt, mint ez be is következett. Nem rendelkezünk műmállyal. Amit látnak, ez tulajdonképpen a dialízisnak különböző formái, ami csak arra elegendő, hogy a szervátültetés, ha nem sikerül a májátültetés, ebben az esetben a beteget műmájra kapcsolván megpróbáljuk azt a néhány napot áthúzni, míg a következő májat a beteg megkaphatja. Műtüdőről nem beszélhetünk, ugye, és műhasnyálmirigy sincs. Komoly szerepet játszott a szervátültetésben az úgynevezett humán leukocita antigén csoport felfedezése. A kidolgozása Dossé, Rapaport és Van Rood nevéhez fűződik, akik 1950-es évek elején, aztán a 70-es években rájönnek arra, hogy nem csak a vörösvér testeknek, amit már Landsteiner Wiener korábban leírt, hanem a fehér vérsejteknek is vannak csoportjai. Ezek a csoportok befolyásolják egérben, nyúlban, de érdekes módon emberben is a bőrátültetés sikerét. Vannak olyanok, akiknek a bőrátültetés idegen emberből származó bőr megtapad, azoknak bizonyos típusai vannak, és van, akinél kilökődik. A Dossé kísérletek akár érdemes megemlíteni, hogy ő a 60-as évek elején 1000 francia önkéntest toborzott ahhoz, hogy a bőr átültetésekkel bizonyítsa elméletét, nem véletlenül kapott ő 1980-ban Nobel-díjat. Az egész rendszer arra szolgál, hogy a szervezetünk valamilyen módon védekezzék az idegen támadók ellen, így a fehérjék ellen, amely a vírusokban, baktériumokban találhatók, de éppen így a beültetett szövet ellen is. És a hálás struktúrának az ismerete abszolút feltétel ahhoz, hogy a megfelelő recipienst, a megfelelő beteget a talált donorhoz, és most idézőjelbe teszem, ki tudjuk választani. Szerepet játszott és játszik az immunoszupresszió is, ami lehetőséget ad nekünk arra, hogy a védekező apparátust visszaszorítsuk, ne támadják olyan hevesen a beültetett szervet, próbálják azt bent tartani a szervezetbe. Az 1950-es évek előtt végzett szervátültetések, amelyek sikerrel jártak, így a bostoni első, amiért Merrill kap Nobel-díjat a 90-es évek végén, az egypetélyű ikrek között történik 1954. december 23-án, ez a december karácsonyi előtti dátum nagyon érdekes. Oly sikeres volt a műtét 54-ben, hogy a páciens, aki meggyógyul, feleségül veszi az ápoló nővért, és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Nem tudom, a történet folytatását sajnálatos módon. A kezdeti immunszupresszió teljes testbesugárzásból állt, majd a 60-as években Demesek és Schwarz felfedezi az imuránt, az azatioprint, amelyet szteroiddal együtt kombináltan adnak az első kutyának, illetve kutyáknak a kísérletek során, ez Kálne nevéhez fűződik, majd az 1961-62-es transzplantációknál már embernél is használják. Pehünkre, mert 1962-ben, amikor Németh András Szegeden elvégzi az első magyar veseátültetést, a negyedikek vagyunk a világon, ahol veseátültetés történik, az Egyesült Királyságban, illetve Franciaországban, majd aztán Szegeden a Petri Klinikán. Ő ezt nem alkalmazza, pedig az imurán ott csörgött a zsebébe, ezért az átültetés, amely testvérből származik, nem sikeres, és csak 91 napig sikerült a pácienst életbe tartani. Ehhez hozzátenném, hogy nem volt a megfelelő művese kezelés háttérként, akkor nem lehetett még a modern technológiát alkalmazni. A 60-as évek vége felé a szervátültetések nem hozzák meg igazán az eredményt. Az egyéves szerv túlélések 30-40%-osak, a kilőködési aránya 70%, tehát szörnyűséges eredmények vannak, és a vesén túl nem is nagyon próbálkoznak más szervekkel, majd lesz erről is szó. Egy-egy sporadikus esetben természetesen siker következik be, de a döntő áttörést a 80-as évek elején, az 1970-es évek elején felfedezett norvég gombából előállított ciklosporin A hozza, amely kalcineurin inhibitor hasonló gombát fedeznek később a japánok is az FK506-hoz. No, ez minden szerv átültetését 35-40%-kal dobta meg, aminek következtében elindul most már rutinszerűen a szervek beültetése, szinte azt kell mondanom, Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban iparszerűen, hiszen ekkor indul fölfelé a májátültetés, a szívátültetés is ekkor kezd nagyobb mennyiségben az irodalomban jelentkezni. Az immunoszupresszió ma már annyira fejlett, hogy tulajdonképpen bizonyos védekező elemeket tudunk pontosan meggátolni osztódásában, illetve ezeket el tudjuk pusztítani. Én azt szoktam mondani, hogy ma olyan szerekkel rendelkezünk, ezek a monoklonális antigének, hogy pontosan azokat a limfocitákat ütjük fejbe, lőjük le és tesszük tönkre, amelyiknek csak lila szeme van. És ez nagyon fontos, mert a többi életbe marad, és ezáltal azok a baktériumok, vírusok, amelyek bennünk vannak, azok nem tudnak elurakodni fölöttünk. Ma az immunoszupresszió individuálisan történik. Döntő tényező a szervátültetésben a halál fogalmának megváltozása. A 60-as évek elejéig a halál tulajdonképpen a szív megállását jelenti. A 60-as évek elején Brightonban, illetve Franciaországban az újraélesztések során derül ki az, hogy ha valakit kellőképpen gyorsan tudnak reanimálni, megáll a szíve és ismét működésbe hozzák a szívét, abban az esetben tovább tud az illető élni, és épp lesz az agyi működése is. azonban azt is megfigyelik, hogyha 5-6 perc telik el normális körülmények között a szívmegállástól egészen a reszuszcitáció kezdetéig, akkor már nem sikerül igazán az illetőt visszafordítani az életbe, és így módon olyan vegetatív lényeket állítunk elő, olyan vegetatív lények állítódnak elő, akiknek a keringése automatikusan megy, légzésük nincs, azt mesterségesen tartjuk fönn, és hát természetesen az egyéb agyideg funkcióik is megszűnnek. Ezeknek a vegetatív lényeknek az agya elpusztul, ez a pusztulás számtalan kísérlettel, boncolással igazolódik, és ezekből a vegetatív lényekből, akik már az élet túloldalán vannak, meghaltak, szervek távolíthatók el. Majd lesz szó néhány szó az agyhalálról, pontosan, hogy hogyan is következik be. Tehát most már nem csak élő, rokon, nem rokonból távolítunk el szervet, hanem agyhalottakból is. Ugyancsak komoly szerepet játszik az, hogy a biztosítók fölismerik a 60-as években az Egyesült Államokban, később aztán Nyugat-Európában ezt igazolják, Magyarországban 90-es évek közepén, végén tudjuk megállapítani azt, hogy minden szerv átültetése olcsóbb, mint ugyanannozzon betegség, betegnek, konzervatív kezelésének a szummája. Önök egy olyan képet látnak, ahol a művesek kezelést és a vesetranszplantációt hasonlítjuk össze. A vesetranszplantáció költségei 12,6 hónapig többbe kerülnek a biztosítónak, így Magyarországon is nagyobb költséget jelent, mint a dialízis. Azt követően a költségek csökkennek, nem beszélve arról, mint a következő ábra is mutatja, a beteggel nem csak költségek nyerhetők, hanem a beteg életminősége is lényegesen javul. Ezeket a megállapításokat Magyarországon is igazoltuk. Kérem szépen, ez az ábra azt fogja önöknek mutatni, hogy mikor, milyen szervek átültetése volt, és hol történt az első sikeres. A sikeres átültetésekről tudni kell, hogy a siker fogalmát úgy fogadja el az irodalom, hogy a beültetett szerv legalább fél évig funkcionál. Tehát nem arról van szó, hogy egy-két napig, két-három napig, ennek megfelelően például az első magyar szívátültetés sikeres volt, az első magyar májátültetés, amely nagyon korán, 1983-ban Széchenyi Andor végzi az Egyesszámú Sebészeti Klinikán, nem volt sikeres, mert a beültetett máj nem működött fél évnél tovább, sajnálatos módon a beteg előbb halt meg. Hát látjuk, hogy az Egyesült Államokban érthető módon a nagyobb költség, nagyobb személyzet, nagyobb innovatív kutatási lehetőségek miatt sokkal korábban történt a szerveknek sikeres beültetése, mint hazánkban. Ha most azt tekintjük, hogy mekkora a szervátültetések száma, és mik a túlélési eredmények, akkor ezek ezen a táblázaton leolvashatók. A látott eredmények alapján arról kell önöket felvilágosítanom, hogy a szervátültetés az ma már egy rutin gyógyító eljárás. Nem kísérletezünk vele, ez nem kísérleti beavatkozás, ennek nagyon jól meghatározott protokolljai, terápiás lehetőségei, eszközei vannak, és látják, hogy az 5 éves túlélés az meglehetősen magas. Azt kell önöknek mondanom, hogy minden malignus daganat 5 éves túlélése, kivéve a női emlődaganatot, rosszabb, mint a szervátültetés eredményei. Hát néhány szót kérem szépen a donorokról. A donorok lehetnek halottak, bennünket elsősorban az úgynevezett heartbeating kadáver donor, tehát a dobogó szívű agyhalott érdekel. A nem dobogó szívű halottból szervet eltávolítani meglehetősen nehéz, speciális körülmények szükségesek hozzá, ezzel nem is kívánok foglalkozni. Lehet a donor élő, ez lehet genetikai rokon, vagy érzelmi rokon, például házastárs, élettárs, vagy jó barát, És igazán szóba jönnek az állatok is. Kezdetben a főemlősökkel foglalkoztak, így a csimpánzzal, de szerencsére erről a gondolatról leszoktak, részint az állatvédők tiltakozása okán, részint azért, mert ezek a szerencsétlen állatok mégiscsak valamilyen intudattal rendelkeznek, mint ma már tudjuk, úgyhogy erről áttértek a törpesertésre. Röfögött is a konda Yorkshire-ban, és már mindenki dörzsölte a kezét, na hát kérem, a probléma megoldott. Azonban kiderült, hogy a sertésekben található egy retrovírus, amelynek a beültetésével olyan világjárványokat lehetne előidézni, mint például egykoron volt a himlő. Vagy mint kérem szépen az állatból ugye ráterjedt az emberiségre a TBC, az zoonózis, tehát állatból került át. Ezért különböző moratóriumokat hirdettek, és állati donorokat ma csak kísérletes körülmények között használunk klinikai gyógyításra, jelenleg nem. Agyhalottak. Hát kérem szépen, hogyha ugye ez egy olyan kérdés, ami mindenkit nagyon érdekel, meg kell mondanom, hogy a több tízezres magyarországi halálozással szemben számuk nagyon csekély, de ha mi Spanyolország lennénk, akkor se volna a számuk több 300-nál. Ha az agyunkat bármiféle noxa, károsító tényező éri, akkor ott megváltozik benne a keringés, az agy ödémássá válik, és miután az agy elkezd duzzani, mint kelt tészta, valahol ki szeretne törni a csontos koponyából. Nem tud kitörni semerre, ha csak meg nem lékelik az agyunkat, de ha nem lékelik meg, azért van egy luk a koponya alapon, ahol a nyúlt agy beékelődik az úgynevezett öreg lukba, és a nyúlt agyban, a hídban találhatók azok a finom elemek, struktúrák, amelyek a légzést regulálják, amelyek a légzést szabályozzák. Abban az esetben, ha a beékelődés létrejön, abban a pillanatban leáll a légzés, aminek az lesz a következménye normál körülmények között, hogy emelkedik a széndioxid szint, de csökken az oxigén, ennek következménye a szívműködés megváltozása, és végül kamrafibrilláció, és a keringés is összeomlik. Ha ebbe bele tudunk lépni, vagy az illető már lélegeztető gépen van, vagy a folyamat során mi elkezdjük mesterségesen lélegeztetni, akkor olyan vegetatív lényt állítunk elő, akinek mély eszméletlensége érthető, tág, fénymerev pupillái vannak, a 12 agyideg közül egyik sem működik, és az apnoé teszt is pozitív, tehát a lélegeztető gépről leválasztva légzés nem fog bekövetkezni. Ezt a folyamatot egy bizottság döntése fejezi be. Ez az úgynevezett agyhalál megállapító bizottság, mely minden intézetben megvan Magyarországon. Természetesen az agyhalál megállapításának folyamatát, paramétereit, jegyzőkönyveit nagyon pontosan a magyar törvénykezés, törvények, illetve rendeletek írják elő. Természetesen van egy megfigyelési idő, mert attól függ, hogy mi okozza az agyhalált, ami elsődleges vagy másodlagos lehet, a bizottságnak vissza kell térni és meg kell nézni az illetőt, és amikor a jegyzőkönyvet megállapítják, akkor következik be tulajdonképpen a halál. Ez a halál időpontja, és ezután jön a szervnyerés. Önök látnak egy térképet, amely a jogfilozófiát mutatja be Európában, hogy az egyén mit tehet, hogy a szerveit fölajánlja, vagy mit ne tegyen, hogy ne ajánlja föl. Azokat az országokat, amelyeket önök barnának látnak, azok az úgynevezett donorkártyás rendszerű országok, mindenki valamiféle nyilvántartó helyre oda megy, és azt mondja, kérem szépen, hogy halálom után donor szeretnék lenni, adjanak egy kártyát. Adnak neki egy kártyát, és ez az úgynevezett donorkártyás rendszer. Magyarországon, amely zölddel található a térképen, és egyéb európai országokban is, a tiltakozás hiánya, mint feltételezett beleegyezés. Ha én nem tiltakozom, akkor feltehetően beleegyeztem, Mert azt ne tessenek elfelejteni, hogy a donáció vagy a halál az nem vasárnapi ebéd téma szokott lenni. Erre nagyon sok vizsgálat történt, tehát a nem donorkártyás rendszerben a tiltakozás hiány, amit feltételezett beleegyezés, az egész Európában elterjedt, és akkor joggal kérdezik meg, hogy mi van a sárgával jelzett országokban. A sárgával jelzett országokban pluszként meg kell kérdezni a hozzátartozót is. Mi a helyzet Magyarországon? Magyarországon úgy rendelkezik a törvény, illetve a jogszabály, hogy mindenkinek lehetősége van elmenni családi orvosához, kérni egy tiltakozó nyilatkozatot, mely a családi orvos kitöltve elküldni az ANTS-nek, amely üzemeltet egy úgynevezett országos transzplantációs nyilvántartást, és amikor valakiről megállapítják, hogy agyhalott, akkor a szerv kivétel procedúrája úgy kezdődik, hogy fölhívják az országos transzplantációs nyilvántartást, és megkérdezik, hogy az illető rajta van-e a tiltakozók listáján, e vagy sincs. Ha nincs rajta, akkor indulhat természetesen a szervnyerés. Mi van a hozzátartozókkal Magyarországon? A hozzátartozóknak nincs beleszólása a donációba, ha az illető nagykorú. Kiskorú esetében a szülők írásos beleegyezése szükséges. E törvénykezésnek természetesen meg is van a következménye, kérem szépen a következő ábrát.
De professzor úr, mielőtt elmennénk, kíváncsi lennék a közönség véleményére.
Igen, de ezt az ábrát engedje meg, hogy megmutassam, mert a közönség véleményt nem befolyásolom, de nem megfelelő információval esetleg mást mondanak. Kérem szépen, azokban az országokban, ahol nem a donorkártyás rendszer van, hanem a tiltakozás hiánya, mint a feltételezett beleegyezés, minden évben 30%-kal több szervet lehet eltávolítani, mint az angol száz országokban, ahol a donorkártyás rendszer van. Azon túlmenően, hogy az állandó kampány és a kampány föntartása nagyon költségigényes. Most ön következik.
Köszönöm szépen. Hát érdekes lesz látni, hogy önök milyen állásponton vannak. Önök a feltételezett beleegyezés vagy az írásbeli nyilatkozat rendszerét támogatják. Kérem, hogy szavazzanak. A kérdés pontosan így szól, melyik törvénykezési móddal ért egyet ön, kedves hallgató? Egyes válasz kizárólag az írásos beleegyezés érvényes, avagy kettes válasszal a tiltakozás hiánya beleegyezést feltételez. És nézzük az eredményt. A többség a kettes válaszra szavazott, vagyis hogy a tiltakozás hiánya beleegyezést feltételez.
Köszönöm szépen, a magyar parlament is így rendelkezett. Egyszer 1999-ben megváltozott egy fél évre a törvény, és akkor ennek meg is volt a következménye, Magyarországon is így csökkent a donorok száma. Hát kérem szépen, nézzük a következő ábrát, amely azt mutatja nekünk, hogy az agyhalott donorok száma Európában, ha nagyon lassan is, de egy kicsit növekszik. A növekedés a spanyol minta átvétele a koordinációs rendszer. Ebben most nem szeretnék belemenni. A következő ábrán azt szeretném megmutatni, hogy mi a helyzet Magyarországon. Magyarországon azt kell mondanom, hogy látnak egy betörést, amely tulajdonképpen a miskolci szervbotrány környékére vezethető vissza. Ezzel csak azt szeretném önöknek megmutatni, hogy a médiának iszonyatos befolyása van. Minden pozitív hírt donorszám növekedést, minden negatív hír donorszám csökkenést eredményez. Ez az írni-olvasni tudó emberek felelőssége, akik remélem ebből is tanulnak. Kérem szépen, kérném a következő ábrát.
Ezek után szívesen megkérdezném önöket is arról, hogy tettek-e már, vagy tennének-e hasonló nyilatkozatot. Úgyhogy szavazzunk még egyszer, hogyha nem bánják. Tehát tette nyilatkozatot, vagy tervezi-e, hogy nyilatkozatot tesz szervei felhasználásáról? Három lehetséges válasz, nem, de tervezem. avagy nem, nem is tervezem, avagy igen. Még van egy kis idejük. De úgy látom, hogy gyorsan döntöttek legalábbis. Már látom az arcukat, és nézzük az eredményt. No, hát a többség azt mondja, hogy nem, és nem is tervezi. Professzor úr, ez...
Igenis.
Meglepetés? Vagy...
Nem.
Nem.
Nem. Most néhány képet gyorsan meg szeretném mutatni a szerv kivételt. Kipreparáljuk a has legnagyobb ereit. Kérném szépen a következőt. Igen, következő ábrát. Azt megkanuláljuk, az aortát. Kérném a következőt. És lehűtjük. Egy speciális folyadékkal, amely folyadék hőmérséklete az olvadó jéghez közel van, tehát közel van 0 fokhoz. Az összetétele intracelles oldat összetételéhez hasonlít, enyhén hiperozmoláris. A kérdés az, hogy meddig tudjuk konzerválni ezeket a szerveket, és meg kell mondani, hogy nagyon rövid ideig. Nagyon-nagyon rövid ideig. Ez aztán feltételezi a nagyon jó szervezettséget, mert a szívet és a tüdőt 4-6 óráig, a májat 6-8 óráig, hasnyálmirigyet is körülbelül 6-8 óráig, a vesét 30 óráig tudjuk konzerválni. Nem tudjuk tovább konzerválni, látják a szerveknek a csomagolását, illetőleg a szervek szállítását. A szállítás minden esetben mentővel, a mellkasi szervek esetében jó lenne, ha repülővel történne. Bécsbe a tüdőátültetés a bécsi transzplantációs klinika által bérelt repülőgéppel történik. Kérném szépen a következő ábrát. Ugye az Egyesült Államokban az a fölismerés, hogy a szervátültetés olcsóbb és jobb és hosszabb életet biztosít a betegnek, mint a dialízis, azt tette szükségessé, hogy a donorok számát növeljék. Na most több halottat nem tudtak igazán úgymond produkálni, ezért az élő donáció felé fordultak. Tessék csak nézni, hogy hogy emelkedik az utóbbi években évről évre nő az élő donorok száma az Egyesült Államokban. Mi újság Európában? Európában azt a meglepő felfedezést tehetjük, hogy északról délfelé haladra egyre kevesebb az élő donorból származó vese átültetés, sokkal adakozóbbak, többen vannak a skandinávok, nem tudom pontosan, Norvégiában és Svédországban látjuk az arányt, Magyarországon ez meglehetősen csekély, 4,1%. A máj az a speciális tulajdonsága, hogy a vérellátása szegmenteket lát el, lehetővé teszi azt, hogy a májat széthasítsuk két darabra. Egy nagyobb darabra és egy kisebb darabra, amelynek aztán az a következménye, hogy a májdarabkákat be tudjuk ültetni. Ez a máj származhat halottból, amikor kettévágjuk, konzerválva, a nagyobbat megkapja a felnőtt, és a kisebb darabot egy gyermek, de lehetővé teszi azt is, hogy élő donor átültetést végezzünk májból. Kiveszük a nagyobb májdarabot, és megkapja egy felnőtt, vagy kiveszük a kisebb májdarabot, és megkapja a gyerek, és a másikkal tovább él a donor. Most azt tetszenek mondani, hogy ez, kérem szépen, horror. Nem horror. Majd tetszenek látni, hogy Európában az élő donor májátültetés eredményei és számai jelentősen megnőttek, az elmúlt évek során közel 1500 ilyen májátültetés történt. Tessék,
professzor úr, ön azt mondta, hogy nem érte meglepetés, hogy az emberek azt mondták, hogy nem terveznek ilyen nyilatkozatot tenni, és hogy nem is vasárnapi ebéd témája az, hogy a szerveket felajánlják. Én mégis azt gondoltam, hogy egy ilyen előadás után az emberek talán tudatosabban tervezik ezt a részét is az életüknek. No, de menjünk tovább, miután hát egészen egyszerűsítve, leegyszerűsítve, hétköznapi nyelvre lefordítva megismertük, hogy hogyan is zajlik ez az átültetés. Azt is megkérdezném önöktől, hogy önök vállalkoznának-e ilyen beavatkozásra, vagyis, hogy lennének-e élő donorok. Kérem szépen, hogy szavazzanak. És arra kérem önöket, hogy miután a szavazásnak nincsen tétje, legyenek őszinték. Ön lenne-e szervdonor? Egyes válasz nem, vagy kettes válasz bizonyos esetekben, például családtag esetében igen. Azt mondja a többség, hogy bizonyos esetekben igen.
Igen, én is ezt gondolom. Ugye az 1500 élő donoros májátültetés, ebből Magyarország két esettel büszkélkedhet, szerényen mondom, de tervezik a következőket, az egy hihetetlen számnak tűnik. Volt alkalmam tavaly Milánóba hallgatni egy előadást, Szingapúrból származó kolléga távol-keletről, ez négy országot ölel föl, Japán, Dél-Koreát, Szingapúrt és Hongkongot. Hetes 1500 élődonoros májátültetésről számolt be, az Egyesült Államokban ez 2000 valahány száz. Szóval azért mondom, hogy egy kicsit álljunk meg, amikor mi itt ilyen szép számokat mesélünk, hát egészen meg voltam döbbenve, de hát gondolom nem én voltam egyedül. Hát ennyit röviden a donorokról. Nyilvánvalóan élő donor átültetés szív kapcsán nem következhet be. Tüdőnél bizonyos szegmentumok áttörtése történhet, és hasnyálmirigy szegmens átültetésről is beszélhetünk. Ha én beteg volnék, azért alapvetően az érdekelne elsősorban, hogy kinek ítélik oda a szervet, ki ítéli kinek oda. Ezt mi allokáció, vagy elosztásnak nevezzük, tudni kell, hogy ezt mindenütt a világon megint csak rendeletek, törvények, előírások szabályozzák, szakmai szabályok. Ha azt tetszenek hinni, hogy mi szaladgálunk kis cédulákkal a zsebünkbe, vagy kis névsorokkal, ez egy tévedés. A helyzet az, hogy alapvetően a donor határozza meg, hogy ki lesz a várakozó. A donor a kabátot a gombhoz választjuk. Van egy gomb, és ehhez kabátokat keresünk. A verseny, vagy akadályverseny három körös. Ezt a három akadályt kell az illetőnek legyőzni ahhoz, hogy a műtőbe kerülhessen. Az első kör egy immunológiai kiválasztás, aminek három szempontja van. A vércsoport azonosság, ha a donor ás, akkor a magyar várakozók közül csak 42% jön szóba, az összes többi már kiesett. Tehát kiesett az AB, és kiesett a nullás, és kiesett a B, és csak az ás jön szóba. A második a HLA típus. Mennél közelebb van a donor és a recipiens a szöveti csoportokban, föl lehet állítani egy sorrendiséget, tehát azt mondom, hogy az ások közül első, második, harmadik, ne, a HLA szempontjából, és még egy további nagyon fontos feltétel, a vese esetében, a többi szerve esetében nem, az úgynevezett negatív keresztpróba, amely egy olyan vizsgálat, amely azt nézik meg az immunológus kollégák, hogy a kiválasztott betegekben található ellenanyag az ellen, a donor ellen, akinek a szervét föl fogja használni. Ha ez a próba pozitív, úgymond pozitív, szóba nem jöhet. Ez a vizsgálat, ez 6-8 órán keresztül történik, itt Budapesten a Daróczi úton, centralizálva. Amikor mi kivettük a szervet, mi nem tudunk erről semmit. Mi a végén kapunk egy immunológiai ajánlást, számunkra teljesen ismeretlen emberektől, már hát természetesen távol vannak azok földrajzilag is tőlünk. Tehát nem a szomszédságunkban dolgozunk. Ennek alapján jön a második kör, amikor azt nézzük meg, hogy milyen egyéb klinikai paraméterek vannak. Hány éves volt a donor? Ha 70 éves volt, akkor nyilván nem választ az ember egy 5 éves recipiens, ez teljesen nyilvánvaló. Hogyha valaki 120 kilós erős férfi, annak a máját nem tudjuk egy 50 kilós nőbe átültetni. Vizsgáljuk azt is, hogy van-e CMV fertőzése, vagy nincs, mert az is fontos szerepet játszik. Szóba jön az, hogy mennyi az isémiás idő, mikor vették ki a szerveket, milyen gyorsan kell behívni beteget, vagy esetleg pótolag kell behívni beteget, mert hamarosan lejár a szervkonzerválási ideje. Amikor mindezt összeraktuk, természetesen a várakozó időt is figyelembe, várakozási időt is figyelembe véve, akkor jön a harmadik akadály. Most már szólunk annak a kiválasztott egy-két-három embernek, és azt mondjuk, tessék befáradni. Akkor bejön, megvizsgálja először nálunk a belgyógyász. Aztán megvizsgálja az anesztezis, megvizsgálja végül a sebész, és azt mondja végül is, na kérem szépen, őt lehet majd előkészíteni és a műtőbe tolni. Hát röviden a szervekről szeretnék önöknek beszélni, amennyiben lesz erre időm. Egy szívet látnak, amelyik elpusztul és kicserélik, és 1967. december 3-án, ugye Krisztián Bernárd vasárnap délután 5 óra 52-kor felordított: Jézusom, ez működik, a szó legszorosabb értelmében. Egy rövid ideig működött, és tudjuk, hogy Philipp Bleiberg, a fogorvos kolléga 68-ban élte túl az első szívátültetést. Na, ennek akkora volt a média sikere, hogy szívátültetési járvány tört ki, mindenki szívet ültetett át, és természetesen sajnálatos módon minden beteg meg is halt, hiszen csak a 80-as években kezdődött el igazán a szívátültetések nagyszámú végzése. De érdekes módon a szívátültetések számában egy letörés látszik, mert a koronária betegségnek egyéb gyógyítási módja, így a koronária tágítás és stentelés, azokat a betegségeket a szívátültető kezéből kivette, akik koronária megbetegedésbe szenvednek. Hát kérem szépen, a következő ábrán a magyar helyzetet szeretném megmutatni. Hál' Istennek Szabó Zoltán professzor közöttünk ül, aki elkezdte az első szívátültetést, tavaly már 23 volt, és ha mi Csehország szintjén lennénk, ahogy én szoktam tréfással mondani, csehül állnánk, akkor évi 60-at kéne végeznünk. Most tervezzük a gyerek szívtranszplantáció elkezdését. Meg kell mondanom, hogy a gyermekek körében, hál' Istennek, a szívbetegség ilyen jellegű gyógyítása meglehetősen csekély számú, tehát néhányra tehető. Hogy is állunk Európában a szívátültetéseket illetően? A következő ábrát eléggé hátul. Kérem a következő ábrát. Tüdőátültetés. Tüdőátültetés magyar betegben, míg önök nézik az ábrát, hogy mennyi Európában, növekszik szépen a száma, tüdőátültetés Bécsben történik, sporadikusan néhány betegben csupán, 15, illetve 8 betegnél történt sikeresen tüdőátültetés. Magyarországon nem végzünk májátültetés. Kérem szépen, tudni kell, hogy évente 6-8 ezer ember hal meg Magyarországon májelégtelenség következtében. Én azt szoktam mondani, hogy mi egy májbeteg nemzet is vagyunk. Azért is, mert a véletlen előkerülő Gauss-görbének megfelelő eloszlású donorok köréből is csupán csak 40% olyan donor, akinek a mája egészséges, donációra, átültetésre felhasználható. A többieknek sajnos nem. Beteg a májunk. Miért beteg a májunk? Azért beteg a májunk, kérem szépen, mert sokáig nem volt vezetékes ivóvíz. Aztán azért beteg a májunk, mert például mi alkoholt fogyasztunk. Nem iszunk mi olyan rettenetesen sokat, sokat iszunk persze, de rossz minőségű italokat iszunk sajnálatos módon. Erre többféle vizsgálat egyértelműen utal. Betegséget okoz az is, hogy az élelmiszereink vegytisztasága megkérdőjelezhető. Valahol olvastam, hogy évi egy vödör vegyszert fogyasztunk el az élelmiszerekkel. Most ez is kiválasztódik valahol, és mindnek az lesz a következménye, hogy természetesen a májunk károsodik. Hát kérem szépen, a májtranszplantációk, mint említettem, az első májtranszplantáció az 83-ban, az első sikeres pedig 1995-ben a transzplantációs klinikán következett be, illetve ott végeztük. El kell mondanom, hogy mielőtt valaki fölkiabálna, hogy nyilván nincs rá elég pénz, meg kell mondanom, hogy nem a pénz az akadálya, elsősorban a májátültetések számának növelésében, hanem inkább az, hogy nincs megfelelő minőségű és elegendő donor, akitnél májátültetést kell végezni. Kérem szépen, a májátültetés a legnagyobb hasi műtétek közé tartozik. Azt kell mondanom, hogy azért jó felszerelt intézetben is, és nagyon begyakorlott tím esetében is, az bizony egy embert próbáló műtét, mindent egybevéve, az egész anesztéziát, az bizony 10-18 órás műtét is megvan. Jó esetben az 6-8 óra, jó esetben néhány palack vérrel megúszható, de bizony előfordul az is, hogy a betegnek, mert valamilyen vérzése van, 10 liter vért is kell pótolni, tehát kétszer kicseréltük a vérét. Kérném szépen a következő ábrát, amelyen azt látjuk, hogy hogy állunk Európában. Azt kell mondanom, hogy állhatnánk jobban is. Nyilvánvalóan, hogy a tervezett élődonos májátültetések fogják majd meghozni a sikert. Veseátültetés. A veseátültetés rutin műtétnek számít. Mint említettem, mindig csak egy vesét ültetünk át, és a veseátültetés megismétlésre lehetőség van, tehát 2-3-szor is lehet ennek megfelelően vesét átültetni. Jól látható a beültetett vese helyzete. Kérném szépen a következő ábrát. Kérem szépen, a veseátültetések száma Európában nagyon lassan és nagyon mérsékelten növekszik, csak megint csak az élődonos veseátültetések elterjedése az, amely lehetőséget nyílt nekünk, számunkra és a betegek számára is, hogy növeljük a számát és sikerességét. Kérném szépen a magyar adatokat. Sajnálatos módon az elmúlt néhány évben nem sikerült 300 fölé tornáznunk a veseátültetések számát, és mint említettem, az élődonos átültetés száma meglehetősen csekély. Az eredményei jók. Hol állunk Európában a vese átültetéseket illetően? A középmezőnybe foglalunk helyet. Azt kell mondanom, hogy ezzel nem kell igazán szomorúnak lenni, lehetne ez jobb is. A ma kontrollált vese átültetettek száma az 2500 körüli már, tehát 2500-an honfitársunk van, aki természetesen átültetett vesével teljes életet él. A hasnyálmirigy átültetés nem életmentő beavatkozás. Egyes típusú cukorbetegségben szenvező veseelégtelen betegeknél végezzük hasnyálmirigy, nyombél, illetőleg vese együttes átültetését, tesz hozzá a legjobb eredményt. Egyébként a cukorbetegeknek csak úgy hasnyálmirigy beültetés nem jön szóba, hasonlóképpen bétasejt átültetés sem, ez egy külön téma, nem szeretnék ebbe belemenni. És végezetül engedjék meg, hogy megköszönjem megtisztelő figyelmüket. Én remélem, ma már nem lesz többet szükség se a hordórumra, se pedig a fűrészre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.